Pálinkás József, a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal létrehozásáért felelős kormánybiztos az Aréna vendége, a beszélgetést felvételről hallják. Azt mondta, hogy amikortól kezdve a projekt, az ötlet, a szolgáltatás, a termék megy magától, onnan kezdve nem néznek rá. Mi az állam haszna ebben? Az adóbevétel, ami a sikeres termékből utána visszajön?
Az adóbevétel az, hogy ez Magyarországon történik, a fejlesztés, a gyártás, és az, hogy a adott termék az Magyarországhoz köthető. Természetesen előfordul olyan eset is, amikor annyira sikeres a termék, hogy nem Magyarországon gyártják. Ha ebben van szabadalom tartalom, akkor pedig a szabadalom után járó licenszdíj az is Magyarország haszna.
Mi mutatja meg, hogy a hivatal, illetve a hivatal stratégiájának tevékenysége az mennyire sikeres?
A felfedező kutatásokban az, hogy milyen a adott kutatások visszhangja a világban, mennyire használják föl ezeket a kutatási eredményeket más kutatásokhoz vagy fejlesztésekhez. Az alkalmazott kutatásokban, innovációkban pedig az, hogy mennyi valós szolgáltatás és termék jött létre. Ha nem jönnek létre új szolgáltatások és termékek, akkor sikertelen, akkor elpazaroltuk a pénzt.
Nem egységes a termelési kapacitás, meg a szellemi kapacitás megoszlása se az országban. Próbálnak ezen valamit kiegyenlíteni, vagy ez olyan, amilyen?
Próbálunk rajta, és kell is rajta kiegyenlíteni. Ez a intelligens szakosodási stratégia éppen arra szolgál, hogy ha valahol megteremthetőek a feltételei egy fejlesztésnek, akkor igyekezzünk ott segítséget nyújtani. Ugye ezek a fejlesztések, amelyekről beszélünk, nem akarom a szakkifejezéseket használni, mint különböző operatív programokat elnevezik, és akkor 3-4 betűs rövidítések. De abban a programban, amelyben a kutatásfejlesztés van, azt gazdasági és innovációs operatív programnak nevezzük. Ebben a programban éppen az okoz részben problémát, hogy a források azok a központi régión kívül használhatók föl. Tehát a központi régión kívüli régiók, mondjuk Debrecen, Szeged, Pécs, Győr, Veszprém, jobb helyzetben vannak ezekért a forrásokért való versenyben, mint Budapest. Ugyanakkor a kapacitások pedig Budapesten vannak. Ebben egyensúlyoznunk kell, mert ez nem változtatható meg egyik napról a másikra, tehát ha nagyon sok pénzt kihelyezünk a nem központi régióba, az nem hasznosul olyan mértékben, mintha megteremtjük valamennyire azt az egyensúlyt, hogy több pénzt helyezünk ki a nem központi régióba, mint egyébként tennénk azért, hogy ott a fejlesztés az gyorsabb legyen, de nem hanyagolhatjuk el a központi régiót, hiszen ha megnézzük a legjobb egyetemeink közül több Budapesten van. A kutatóintézeteink esetében még rosszabb a helyzet, a vidék, tehát nem a központi régióban néhány akadémiai kutatóintézet van, ipari kutatóintézet gyakorlatilag nincs. A nagyvállalatok kutatási fejlesztési központjai is főleg Budapestre települnek. Ugyanakkor ezek a úgynevezett strukturális alapok éppen arra jöttek létre, hogy a területi egyenetlenségeket, azokat igyekezzenek csökkenteni. Ez lassan csökkenthető csak, ha visszaemlékeznek, biztos vannak olyanok, akik visszaemlékeznek, voltak itt emberek, akik álmodtak hirtelen nanotechnológiai központot egy szép füves domboldal közepére, aztán nem lett belőle semmi. Tehát azt, hogy egy akár kutatási fejlesztési, akár egy vállalkozásnak mi a elképzelés, a jövőképe, a szokásos kifejezéssel üzleti terve, azt végig kell néznie olyanoknak, nevezzük őket szakértőknek, akik csináltak már vállalkozást, akik adott esetben buktak meg már vállalkozással, akik ismerik a buktatókat, a hivatalok íróasztalai mellett dolgozó emberek az összesítő munkát azt elvégzik, és a adminisztratív munkát azt biztos nagyon jól meg tudják csinálni, de ebben éppen azért van szükség ipari partnerekre, azért van szükség kutatóintézeti, egyetemi partnerekre, hogy elkerüljük azokat a buktatókat, amikor valaki nagyot álmodik, hogy itt ezt és ezt lehetne tenni, de nincs meg hozzá például az ember. Ma Magyarországon minden ellentétes híresztelés ellenére az egyik legszűkebb keresztmetszet, vagy a legszűkebb keresztmetszet az a szakember hiány. Nagyon sok területen nagyon komoly szakember hiányjal küzdünk, úgy értem jó szakember. Regben van hiány. Vannak olyan nagyvállalatok, azt mondják, hogy nem találnak szakembereket a fejlesztéseikhez. És ebben is van szerepe természetesen a finanszírozásnak, mert ha azt látják a fiatalok, hogy a finanszírozáshoz kiegyensúlyozott, folyamatos, megbízható, hosszú távra lehet tervezni, akkor azt hiszem, hogy az a folyamat, amiben nagyon sok területen, ami nagyon sok területen gondot okoz, hogy azt látja egy tehetséges fiatal, hogy sokkal perspektívikusabbnak látja a jövőjét másutt, mint Magyarországon. Ez is hozzá tartozik ahhoz, hogy egy fejlesztési programot azt hosszú távra tervezzünk meg, és vigyük végig ezt a fejlesztési programot.
Mennyire lesz kedvező a fejlesztési programba való belépés pénzügyi oldala? Kedvezőbb lesz, mint mondjuk nemzeti banki kedvezményes hitelt fölvenni? Mert ott nem sok macera van, itt viszont, ha jól hallom, akkor szakértők fogják megnézni, hogy az üzleti terv az mennyire reális, ráadásul olyanok, akik, ha jól értem, már buktak vele, tehát tudják, miről beszélnek.
Előnyösebb lesz természetesen a nemzeti banki hitel az arra szolgál, működő vállalkozások bővítésére szolgál elsősorban, tehát ez a növekedési hitelprogramnak nevezik. Azért a neve beszédes, tehát ez arra szolgál, hogyha van egy vállalat, amelynek van 3 gépe, és a piac olyan, hogy 5 gép is kellene ahhoz, hogy ellássa a piacot, akkor tudjon venni még, ha 3-at mondtam az előbb, akkor még 2-t, hogy 5 gépe legyen, és több műanyag poharat tudjon gyártani, ha műanyag pohárra szükség van. Ez nem kutatás, nem fejlesztés és nem innováció, ez gazdaságfejlesztés. Erre szolgálnak a banki hitelek. Az általunk finanszírozott fejlesztésekben vannak vissza nem térítendő támogatások, ami ugye, hogyha nem kell visszafizetni, azért az a banki hitel, az előnyösebb konstrukció. És természetesen vannak olyanok, főleg a magasabb kockázatú területeken, ahol egy részét a támogatásnak vissza kell fizetni, de mondjuk egy 50%-os támogatás is előnyösebb, mint hogyha banktól hitelt kell fölvenni, és azt kamatokkal vissza kell fizetni.
Azt látják már, vagy el tudják képzelni, hogy körülbelül milyen területekről fognak beérkezni pályázatok? Mert említette a nanotechnológiát, tényleg volt ilyen ötlet, aztán belőle semmi. honnan fognak jönni olyanok, amikre azt mondják a hivatalban a szakértők, hogy ez az, tegyük bele a pénzt?
Annyit hadd jegyezek meg, hogy nem elsősorban a hivatal munkatársaira számítok abban, hogy megmondják, hogy milyen irányok legyenek ebben az ipar, a szolgáltatás, a kutatás már bizonyított képviselőinek a véleményére sokkal erősebben támaszkodok, mint a hivatal munkatársainak.
De lesz ennek egy formalizált kerete?
Ennek természetesen lesz egy formalizált kerete. Minden pályázatról egy nyilvános panel fog dönteni, az illetők nevükkel vállalják, hogy ezt a döntést hozták, és a döntés, ha jó volt, akkor örülni fogunk neki, ha a döntés nem jó volt, akkor ők, akkor együtt fogunk szégyenkezni, hogyha
vállalják,
szabad így mondani.
Hogy ezt elnézték.
Ezt gondoltuk, hogy jó lesz, és nem lett jó, ezt nekem épp úgy vállalnom kell, mint azoknak a szakértőknek, akik döntenek abban, hogy az adott programban konkrétan melyik pályázatot finanszírozzuk. Azt, hogy milyen pályázatokat írjunk ki, ez már egy nehezebb kérdés. Ehhez ugye föl kell mérni azt, hogy Magyarországon melyek azok az iparágak, amelyek föl tudnak venni kutatási fejlesztési eredményeket. Nyilvánvalóan tengeralattjáró gyártásban nem vagyunk nagyon jók, tehát nem tervezünk olyan fejlesztéseket, amelyek a tengeralattjáró gyártáshoz szükségesek. De például gyógyszeripar területén, vagy általánosabban fogalmazok az egészségipar területén, amihez hozzátartozik a diagnosztikai berendezések fejlesztése, és manapság nagyon nagy mértékben hozzátartozik, és visszakanyarodok egy dologhoz, a szoftverfejlesztés. Ugyanis végbe megy egy óriási változás, amit úgy neveznek most a slangben a szakemberek, hogy Internet of Things, tehát a dolgok internetje, ami azt jelenti, hogy a különböző berendezéseket, azok ugyanúgy, az különböző berendezések azok ugyanúgy kapcsolatban vannak egymással, mint most mi a interneten keresztül. Tehát mondjam egy talán megfogadó példát. Azok a fejlesztések, amik arra irányulnak, hogy mondjuk egy valamilyen betegségben szenvedő beteg esetén gyakorlatilag ott legyen a kezén egy teljes laboratórium abban az értelemben, hogy egy mondjuk talán a tépőzárhoz hasonlítható nanotűkkel ellátott kis tapasz, és az azon ott lévő analizáló berendezés és az ehhez kapcsolódó mobil kommunikáció gyakorlatilag állandóan figyelni tudja azokat a paramétereket, amiket mondjuk egy betegségnél figyelni kell.
Testhőmérséklet, vércukorszint, vérnyomás, szívverés.
Így van. Ha ezeket megnézzük, és megnézzük, hogy micsoda óriási hiány van ma ápoló személyzetben a kórházokban, egy ilyen jellegű fejlesztés, azt gondolom, hogy egyrészt az ország számára hatalmas megtakarítás, másrészt, hogyha mi fejlesztünk ki egy ilyen berendezést, és tegyük fel, hogy ezt egy nagy céggel, nem szívesen neveznék meg céget, bár ott van a nyelvemen a neve, ezt egy nagy céggel, ha világban el tudjuk adni, akkor ezzel óriási értéket tudunk létrehozni. Tehát azt meg kell nézzük, hogy mi az, ami Magyarországon kifejlesztve van rá ipari szolgáltatási kereslet, hogy azt ki lehessen vinni a világpiacra. Ezek a területek, igen, mondtam, az egészségipart, biztos, hogy ezek közé tartozik az információs és kommunikációs technológiák, noha azt gyakorlatilag minden országban fejlesztik. Ehhez tartozik Magyarországon a járműiparhoz tartozó fejlesztések. Itt hadd tegyem hozzá, hogy inkább a irányítás technikai fejlesztések, a szenzorok fejlesztése, hiszen Magyarországon a karosszéria fejlesztésben föltehetően nem fogunk az élre törni, de abban, hogy a járművekben ott lévő elektronika, az ott lévő irányítás technika fejlesztésében már eddig is jelentős eredményeket értünk el, azt jól mutatja az, hogy itt vannak Magyarországon az ezt vezető világcégek, meg én csak nem akarom megnevezni a céget, de a cég vezetője hallgatja az adásunkat, amit remélek, akkor biztos magára ismer. Tehát ott vannak azok a cégek, amelyek ezeket a fejlesztéseket föl tudják használni, és még egyszer mondom, a magyar szellemi terméket azt ki tudják vinni a világpiacra.
De akarják ezek a cégek ezeket a magyar fejlesztéseket felhasználni? Bíznak bennünk annyira, hogy ha egyszer meg tudtuk csinálni, akkor utána tudjuk ezt folyamatosan csinálni?
Hát ez a bizalom fenntartása az a folyamatos megbízhatóságot jelenti. Ezért dolgozni kell, tehát az nem elég, hogy egyszer megcsináltunk valamit, a következő dolognak is jónak kell lenni, meg a következőnek is. 10-ből egyszer biztos lehet tévedni, de hogyha valaki 10-ből 9-szer téved, hát akkor biztos, hogy elmennek. Együttműködésnek a kialakítása, az egyetemi kutatóműhelyek, az akadémiai kutatóműhelyek és a nagyvállalatok között, ez egy rendkívül fontos dolog. Másrészt a nagyvállalatoknak tudniuk kell azt, hogy Magyarországon számíthatnak folyamatos szakember utánpótlása, magas színvonalú szakember utánpótlása, és megvan, és itt visszakanyarodok a felfedező kutatásokhoz, vagy alapkutatásokhoz, megvan az a kutatási kapacitás, kutatási háttér, hogyha egy ipari problémánál fölmerül az, hogy ezt meg kell nézni még egy olyan dolgot, ami inkább a felfedező kutatásokhoz tartozik, akkor erre is van kapacitás, mert ha erre nincs kapacitás, akkor megállt, azt el kell vinni a világ valami más részére.
Az új hivatal által pályázati úton odaítélhető támogatások, ezek a kutatás, fejlesztésben, innovációban plusz pénzek lesznek? Magyarán nem fordulhat ez az elő, hogy más forrást, állami forrást lecsavarnak ilyen arányban?
Azt gondolom, hogy nem. Ez természetesen fölmerülhet valakinek a fejében, de egy ország nem engedheti meg magának azt, hogy a fejlesztései azok csak külföldi forrásból származzanak. Magyarország ma az Európai Uniótól jelentős forrásokat kap. Én nem szeretném azt a perspektívát látni magam előtt, hogy ez még 15 év múlva is így legyen, meg 30 év múlva is így legyen. Ezek a források éppen arra szolgálnak, hogy a magyar fejlesztések, a Magyarország gazdasága által lehetővé tett fejlesztéseken felül fejleszünk azért, hogy a növekedés gyorsabb legyen. Mert ha nem tesszük hozzá a magyar forrásokat, vagy ezt a magyar források helyett használjuk, akkor sose fogjuk utolérni a versenytársainkat, sőt, lemaradunk a versenytársainktól. Tehát ezek a források, ezek plusz források. Biztos előfordul olyan, hogy néhol van forráscsere, de főszabályként, vagy a legfontosabb ezeknek a felhasználásában az, hogy ezek ki kell, hogy egészítsék a magyar forrásokat. A magyar források fölött ezek a források éppen azt teszik lehetővé, amit szeretnénk elérni, hogy a mi iparunk, a mi szolgáltatásunk, a mi életszínvonalunk, az itt élő embereknek a életszínvonal, az itt élő emberek közérzete éppen olyan jó legyen, mint Ausztriában vagy Hollandiában.
Azt mondta, hogy szakértők és profik fogják nyilvánosan eldönteni és megindokolni, hogy mit mire adnak. Az euró, ez egy biztosíték nyilván. Az Európai Uniónak van valami elvárása a rendszer működtetésével kapcsolatban, mondjuk a hivataltól?
Természetesen az Európai Uniós források felhasználását azt szigorú Európai Uniós szabályok írják elő. Ezeket a szabályokat a támogatások odaítélésekor maradéktalanul be kell tartani. Óriási veszélyt jelent, és azt gondolom, hogy messze meghaladja a kockázatvállalás szintjét, hogyha az észszerű kockázatvállalás szintjét, hogyha valaki nem tartja be ezeket a szabályokat, mert ha Európai Uniós forrást vissza kell fizetni, az az országnak iszonyatosan fog fájni, mert ha egyszer már befektettek valahova, és azt ráadásul nem jól csinálták, és annak azokat a forrásokat vissza kell fizetni, azt a magyar emberek által megtermelt termékekből kell visszafizetni. Itt óriási a felelősség. Mi tagjai vagyunk egy klubnak, ezt Európai Uniónak hívják, elnézést, hogy klubnak minősítettem, de a példakedvéért ennek a klubnak a szabályait be kell tartanunk. Tehát a uniós források odaítélésénél maradéktalanul be kell tartani az Európai Uniós szabályokat. Hozzáteszem, ezen szabályok nagy része, van köztük olyan is, amelyeknek a szigorúságával nem értek egyet, de ezt tegyük félre. Hozzáteszem, hogy a magyar források odaítélésénél is lényegében ezeket a szabályokat kell alkalmaznunk, hiszen ezek többé-kevésbé kipróbált szabályok. Nagyot téved az, aki azt gondolja, hogy a pályázatoknál minden pályázó puszta jó indulatból és a legjobb tudása szerint pályázik. A szigorú ellenőrzésre arra épp úgy szükség van, mint a adott esetben nagyvonalú támogatásra.
Mit gondol, melyik lesz az első év a hivatal felállításától számítva, amikor azt mondhatják, hogy látszanak az eredmények, meg tudjuk mutatni, ezt hoztuk. Tehát a szolgáltatások, termékek kifejlesztése nem két nap.
Nem. 2016 vége, 2017. A hivatal létrejön 2015 januárjával. A pályázatokat azt gondolom, hogy februárra már kiírjuk. Én itt csak az eddigi hitelemre tudok hivatkozni, vagy arra hivatkozom. Ugye, Magyar Tudományos Akadémia elnökeként én a pályázatokat már decemberben, sőt októberben kiírtam a következő évre. Úgy írtam ki, hogy a határidő az január 15 volt, vagy január 30 volt. Ha a költségvetés nem hagyta volna jóvá forrásokat, akkor a pályázatot visszamondtam volna, de a költségvetés jóvá hagyta egyrészt a forrásokat, ennek most is örülök, és most is köszönöm azoknak, akik jóvá hagyták. Január 15-én már benn voltak a pályázatok, februárra eldöntöttük, hogy mely pályázatokat támogatok, és márciusban fizettük az intézmények, megkapták a pénzt, tudták felhasználni a forrásokat. Az nagyon nagy baj, hogyha a döntés későn születik meg. A későn megszülető döntés az sokkal nagyobb a hibázási lehetőség, és főképp a kedvezményezet nem tudja felhasználni a számára odaítélt pénzeket. Én azt tűztem ki célul, hogy ezt a hivatalt is olyanná tegyem, amely március végén már azt mondhatja, hogy az idei forrásokról már döntés született.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Pálinkás József, a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal létrehozásáért felelős kormánybiztos, korábban a Magyar Tudományos Akadémia elnöke volt az Aréna vendége.